Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát áldozatul vitte az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott, ami Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halálból is feltámasztani, ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén, az év utolsó vasárnapja van. A 455-ös éneket keressük ki az énekes könyvünkből. 455-ös énekünket keressük ki az énekes könyvünkből. Terszégen Gellértnek, a nagy lelki gondozónak az énekez. 455-ös ének első versét énekeljük fennállva. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a megkezdett dicséretünknek az éneklését folytassuk. 455-ös ének a második és a harmadik verseket énekeljük belőle. Második és harmadik versét. A keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az. Együttlétünknek, Isten tiszteltünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg az élő Isten ígéjét, folytatjuk most a vasárnapi sorozatunkat az ősatyákról, és még mindig az 1 Mózes 22-esnél járunk. Hallgassátok meg az ígét, 1 Mózes 22-ből az első 19 verset Isten próbára teszi Ábrahám hitét. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám. Ő pedig felelt: itt vagyok. Isten ezt mondta: fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a Szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot a fiát, fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot: apám! Ő pedig felelt: itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte: itt van a tűz, meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyal a mennyből: Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt: itt vagyok. Az angyal így szólt: ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta: magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tengerpartján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyerhet áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Ezután Ábrahám visszatért szolgáihoz, elindultak, és együtt elmentek Beérsebába. Ábrahám továbbra is Beérsebában lakott. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk! Szeretnénk, Urunk, keresni téged az év utolsó vasárnapján is. Eléd állni, keresni orcádat, oda telepedni lélekben eléd, hogy igéd bennünket tápláljon, igéd tanítson, vezessen bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy az ősatyák életében annyi drága tanítást adsz nekünk, és köszönjük, Urunk, hogy ez a fejezet, amit már több vasárnapja olvasunk, annyi minden üzenetet hordoz számunkra, amellyel éltetsz és építed a mi hitünket. Taníts, Urunk, és add, hogy jó tanítványok legyünk. Tudjunk téged alázatosan hallgatni, életünket mérlegre tenni, a te ígéd mérlegére. Add, hogyha valamit bennünk találsz, felfedsz, add, hogy készek legyünk neked engedni, és ne keményedjék meg a mi szívünk a te szavadra, bennünket formáló szeretetedre. Hadd kérjünk azért is, Urunk, hogy a mi betegjeinket te gyógyíts meg, te áld meg. Te könyörülj a szomorkodókon, a szenvedőkön, mindazokon, Urunk, akik ma nem lehetnek közöttünk valami betegség, szenvedés miatt. De áldunk, Urunk, azért, hogy hordoztál ebben az esztendőben. Áldunk minden ígédért, amit adtál, minden kegyelemért, amelyet ránk tékozoltál. Köszönjük vezetésedet, megőrző, megtartó szeretetedet. Köszönjük, Urunk, hogy Jézusban győztél értünk, hogy az evangélium örömüzenete a miénk. Dicsőség legyen neked, Urunk. Szólíts meg ma is, vonj magadhoz, öleljen át szereteted mindannyiunkat. Amen. készülődjünk testvérek az ige hirdetés hallgatásához, a 466-os dicséret második versét énekelve, 466-os énekünket keressük ki, annak a második versét énekeljük most, 466-os második verse pedig így kezdődik, szívemet töltse be kegyelmed ereje. Bizonságtételem alapigéjét olvasom előttetek a feltámadás fejezetből, ez az 1 Korintus 15-ös fejezete, első korintusi levél 15-ös részéből, pedig a 12-es verstől a 23-asig fogom olvasni. Tehát 1 Korintus 15, 12-től a 23-as versig. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halálból, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs a halottaknak feltámadásuk? Hiszen ha a halottaknak nincs feltámadásuk, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor üres a mi ige hirdetésünk, de üres a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor az Isten ellen tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halálból, első zsengeként a halottak közül. Mivel pedig ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Amint pedig Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban mindnyájan életre kelnek. Mindenki akkor, amikor sorra kerül. Első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, hallottátok már azt a történetet, hogy egy misszionárius egy benszülött törzsfőnöknek mondta az evangéliumot, és amikor ahhoz a ponthoz ért, hogy a halottak fel fognak támadni Krisztus eljövetelekor, ez a benszülött törzsfőnök megrémült, elkezdett tiltakozni, hogy ez nem történhet meg. Nem támadhatnak fel a halottak. Hát kiderült, hogy azért tiltakozott, mert nagyon sok embert megölt az ellenséges törzsből, és nem akarta azok vádló szavát hallani, hogy ő volt a gyilkosuk. Az Új Szövetségben is két olyan történetet találunk az apostolok cselekedeteiben, amikor az emberek hasonlóan reagálnak Jézus Krisztus feltámadására, mint ahogy ez a benszülött törzsfőnök. Az egyik Pál apostol aténi prédikációja, amit az Areopágoszon, az aténi piacon mondott el, apostolok cselekedeti 17-es fejezetben olvassuk, ő is beszél Krisztusról, és odaír ahhoz a ponthoz, hogy a halottak fel fognak támadni Jézusban, és erre az aténiak legyintenek, addig hallgatták türelemmel, ja, hát akkor majd meghallgatunk erről máskor is. Ugye a feltámadás témájánál nem tetszett nekik, abba már nem akartak hinni, és ugyanígy az apostolok cselekedetei 24-es fejezet végén megint csak Pál apostol egy Félix nevű helytartónak beszél az örök igazságról, az utolsó ítéletről, vagyis a feltámadásról is, és amikor egész addig a helytartó Félix hallgatta őt örömmel, ehhez a ponthoz ér megint, a feltámadáshoz, akkor Félix megrémül, és elküldi Pált, hogy jó, most akkor hagyjuk, most menj el, majd később, ha alkalmat találok rá, akkor majd még beszélünk. Milyen döbbenetes dolog az, hogy sok ember így reagál erre a tanításra, hogy a halottaknak van feltámadásuk. Testvérek, a hitünknek az egyik legsarkalatosabb pontja a halottak feltámadása, és Jézus Krisztusnak a feltámadása. Azt mondja a Biblia, hogy aki nem hiszi, hogy Jézus Krisztus testben jött el és testben támad fel, az nem fog bemenni a mennyországba. Ez egy ennyire sarkalatos pont, ennyire komolyan kell vennünk, ha a hitünknek ez a kicsin pontja hiányzik, akkor nem megyünk be a mennybe. Úgyhogy több témát vettünk már ebből az 1 Mózes 22-es fejezetből, most fogunk beszélni a feltámadás tanításáról, amelyet Isten már ebben a fejezetben is előhoz, felhoz és tanít nekünk. Tehát a mai címünk, a mai tanítás a feltámadás. Izsák feláldozásának a története tehát most már nagyon ismerős, az előző vasárnapokon többször hallottuk, felolvastam. Amire ma fogunk figyelni ebből a történetből, az az a magyarázat, amit az Új Szövetség mond ehhez a fejezethez. A zsidókhoz írt levél 11-es fejezete a hit hőseiről szóló fejezet, és ott nagyon sok magyarázatot, nagyon sok értelmezést fűz Isten igéje ehhez a régi fejezethez, és ott mondja a Szentíró, hogy hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot. Hit által ment át ezen a próbán. És gondoljátok el, hogy az az édesapa, aki Istentől kapja Izsákot, 25 évet várt rá, végre megadja Isten, amit ígért neki, és tényleg ő a szeme fény az egyetlenje, és kapja ezt a próbát, hogy akkor most áldozd fel ezt a fiút, a te egyetlenedet. Olyan hitének kellett lennie ennek az édesapának, ami átviszi ezen a rettenetes próbán. És az Új Szövetség magyarázza, hogy Ábrahám hitében azt tartotta, hogy Isten a halálból is képes Izsákot visszahozni, és így lesz Izsák a feltámadás példájává. Ábrahám hite azon a vonalon indult el, hogy Isten megígérte, hogy Izsák utódjai megszaporodnak, Izsák utódjában, ugye aki Krisztus, megáldatik a föld minden népe, most meg azt kéri, hogy öljen meg, akkor ez csak úgy lehet, mert Isten mindig beteljesíti, amit mond, hogy akkor a sok utód, a megváltó személye is, hogy beteljesedik, hogy Izsákot a feláldozás után Isten visszahozza a halálból. Na ez az a csodálatos hit, amire Isten úgy tekintett, hogy Ábrahámot a barátjának nevezte, és Ábrahámot minden hívők atyának nevezte. Gondoljatok bele, hogy mekkora hite volt Ábrahámnak. Ábrahám hite egészen odáig kiterjedt, hogy ez az Isten, aki őt megszólította, elhívta, elvezette Kánán földjére. Ez az Isten egy olyan hatalmas Isten, hogy nem csak itt az élőknek az ura, a holtaknak is az ura. Ábrahám Isten ismeretében ott volt a hite mélyén ez a drága ismeret, hogy az én Istenemnek nincs lehetetlen. Akár a halálból visszahozni valamit, az Istennek ez semmiség, meg tudja tenni, mert hatalma van rá. És Isten ezt a hitet állítja példának ma is nekünk, és mindazoknak, akik hinni akarnak benne, hogy úgy kell hinni, bízni, és Isten ismerettel rendelkezni, hogy Ábrahám tette. Az igazi hit ilyen, mint Ábrahámé. Nem csak azt valljuk, hogy Isten itt a jelenben tud segíteni nekünk, hanem azt is, hogy még a halálban is, a halálon túl is ő az Úr, ő mindenek ura. Nézzük a tanítást, és tényleg járjuk végig mindazokat a pontokat, amelyek a hitünk dolgaihoz nélkülözhetetlenek. Ugye az első, hogy Isten maga az élet. Ezt a Biblia mondja, hogy ő az élet forrása. Zsoltárok 36:10. Isten maga az élet. Jézus Krisztus több helyen mondja, hogy én vagyok az út, igazság, élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És mindaz, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Isten maga az élet. Őtőle származik minden. Ő a teremtő. Az egész világot ő alkotta hatalmas szavával. Miért gondoljuk akkor mi emberek, hogy létezhet egy-egy olyan terület, ahol Istennek nincsen hatalma? Hát ha mindent ő alkotott, és ő maga az élet és az élet forrása, akkor hogy ne lenne mindenben Úr, hogy ne lenne Úr a halálban is, és a halál felett is? Nagyon fontos, hogy ezt higgyük, valljuk, és a mi hitünkben ez így legyen. A második, hogy Jézus Krisztusnak a feltámadása szorosan össze van kapcsolva a mi feltámadásunkkal. Krisztus feltámadása nélkül nem beszélhetünk a mi feltámadásunkról. És Jézus Krisztusnak a feltámadása a megváltásnak a csúcspontja. A korintusi levél, első levél 15-ös fejezetét hívják a teológusok a feltámadás fejezetnek. Ebből olvastam egy kis szakaszt. Oda-haza megtehetitek az egész fejezet elolvasását. Nagyon jó kis fejezet. És Pál magyarázza nagyon komolyan a korintusiaknak, hogy onnan indul, hogy hogy mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottaknak feltámadása. És elkezdi levezetni nekik, hogy hát Krisztus föltámadt a halálból. És ha ő nem támadt volna föl, akkor tényleg nem lenne nekünk sem feltámadásunk, ha nem győzött volna halálfelt, akkor üres lenne a hitünk, az ige hirdetésünk, akkor azok is elvesztek volna, akik Krisztusban hunytak el, de Krisztus feltámadt. Ez egy olyan sarkalatos pontja, ami hitünknek, Jézusnak a feltámadása, hogy valóban a megváltás csúcspontja. Egy másik igehely úgy magyarázza ezt, hogy ez a pecsét Jézus Krisztus váltságának a teljességén. A feltámadás nélkül az addig végbevitt krisztusi munka nem lenne elégséges. A feltámadással lett teljes a váltság. Jézus legyőzi az utolsó ellenségünket, a halált, és ahogy a Biblia mondja, a feltámadás az Atya részéről egy pecsét, itt a mi világunkban is a pecsét a hitelesítés. Ugye egy hivatalos okiraton, ha nincs ott a pecsét, hiába van ott sok minden kitöltve, azt mondják, hogy ez érvénytelen, nincs rajta pecsét. A feltámadás a pecsét Istentől Krisztus munkáján, hogy ez a váltság érvényes, hiteles. Az a bűnös, aki erre hivatkozik, az bemehet a mennybe. Aki ezt hiszi és ezt ragadja meg a hitével, az ott lesz a mennyországban. Nagyon fontos, hogy higgyünk Krisztus feltámadásában. Aki nem hisz, az elveszik a kárhozatban. Isten ehhez ennyire ragaszkodik. Ő végez itt egy hatalmas tervet, a váltságnak a munkáját, fiában Jézusban, véghez vitte a teljes tervet, az utolsó pontig, a csúcspontjáig, a feltámadásáig. Jézus mindenben győzött, a halál felett is, a bűn felett, a pokol felett, a sátán felett. Ha mi ezt nem valljuk, elveszünk, testvérek. Ha mi ezt nem valljuk, elveszünk. A feltámadás nélkül nem teljes a váltság, ám de Jézus feltámadt, teljes a váltság, rajta van az Atya hitelesítő pecsétje, hogy ez érvényes, és ez a Jézus üdvözíti azokat, akik általa járulnak Istenhez. És itt érkezünk el a harmadik ponthoz, hogy pont azért, mert ez ennyire fontos, igyekszik a sátán valami ostoba emberi, ilyen racionalista gondolatot betolni az embernek az értelmébe, és eltéveíteni az embert, hogy ne higgyen a feltámadásban. Testvérek, minden olyan gondolat, és minden olyan tanítás, ami szembe megy a feltámadással, ördögi téveítő gondolat, a pokolból származik, a sátántól származik. Nagyon fontos ezt is tudni. Rengeteg embernél éri el a sátán, hogy hitetlenné váljon, mert az, ami természet feletti, vagy amit a kis emberi szűk értelmünkkel nem tudunk felfogni, az úgy gondolja, hogy az már nincs is. Ilyenkor egyszerűen kell nézni akár a fizika dolgait is, hogy a gravitációt sem látjuk, mégis érezzük a hatását, nem? Mégsem mondja egyikünk sem, hogy nincsen gravitáció, mert nem látom. Hát, attól még van. Rengeteg minden van, amit nem látunk, és van, mert a hatását tapasztaljuk. Jézus Krisztus bűntörlő erejének a hatását is sok-sok keresztjén megtapasztalta több ezer év óta, hogy van bűnből szabadító Isten, megkötözöttségekből szabadító Isten. A hatását látjuk, ha a szemeinkkel nem is tudjuk őt érzékelni. A hitet akarja a sátán érvénytelenné tenni. Ugye ismerjük ezt a magyar szót, hogy érvénytelenné tenni, ha például buszjeggyel utaztok a buszon, és egyszer az már ki lett lyukasztva, ugye még egyszer nem lehet vele felszállni a buszra, vagy hát ha felszállunk, akkor csalódni fogunk, leszállítanak, az már érvénytelen. A sátán azt próbálja elérni, hogy ha már hitetlenné nem tud tenni egyeseket, akkor érvénytelenné tegye a hitüket, jó bízzanak Krisztusban, meg imádkozzanak, higgyenek Isten létében, de akkor ne higgyenek a feltámadásban. Gyakorlatilag ez olyan, mintha kilukasztaná te hitedet, érvénytelenné tenni. Na olyan hittel, amelyik nem hisz a feltámadásban, már nem lehet bemenni a mennybe. Ezt még egyszer mondom, nagyon fontos. Olyan hittel, amelyik nem hisz a feltámadásban, nem lehet bemenni a mennybe. Úgyhogy, ha be akarunk menni a mennybe, akkor minden ördögi, hamis gondolatot száműzni kell a mi szívünkből és fejünkből. Pál apostolnak van itt egy félelmetesen jó mondata, több is, de amire most utalok, ugye az 1 Korintus 15-ben, az úgy hangzik, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Pál rámutat arra, hogy kétfajta hit van. Van az a hit, amelyik a halálig lát, amelyik Jézusban reménykedik, de csak erre az életre néz, és csak erre az életre gondolja Jézus segítségét. Na ez az a hit, ami egy elégtelen hit. Ha csak abban bízunk, hogy Jézus majd itt segít a földön, itt gondoskodik rólad az anyagi szükségeidben, melletted lesz a betegágyon, segít a műtétnél, stb. Akkor azt mondja Pál, hogy olyan szánalmas a hited. Szinte mondja a korintusiaknak, hogy hát csak ebbe az életbe akartok csak Krisztusban bízni. Csak a földi életre gondoljátok, hogy Isten segít. Akkor a legnyomorúságosabb, szánalmas lények vagytok. De van egy másik hit, amelyik túllát a halálon, a sírgödrön. Amelyik ellát egészen az örökké valóságig. Na ez az a hit, amit Isten akar munkálni bennünk. És az ilyen hit az nem csak abban bízik, hogy Isten fia Jézus itt a földön segít, hanem azt is tudja, hogy Isten fia velem lesz a halálban, és a halálon túl is. Bevisz az ő országába, üdvözíteni fog engem, mert én hiszek benne. Az igazi hit az mindig sokkal távolabb lát, mint a koporsó meg a fejfa. Testvére, te hited meddig lát el? Meddig lát el a te hited? Ez egy végtelenül fontos kérdés. Ezen múlik az örök életünk. Meddig lát a hitünk? Szánalmas hitünk van, csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, csak úgy gondoljuk, hogy Jézus azért jött, hogy ebben az életben segítsen, vagy az eljövendőben is. Meddig lát el a te hited? Nagyon fontos kérdés. Temetési szolgálatokról annyit hadd mondjak, hogy mindig a vigasztaláson van a református szertartásnál a hangsúly. Soha nem a halottról beszélünk. Az a lelkész, aki egy nekrológot mond, az gyakorlatilag az egyházi törvényt megsértette. A református egyházi törvényben benne van a református szertartás, nem nekrológ. Nem a halottról beszélünk. Elmondjuk, hogy kitől búcsúzunk, hány évesen szólított el a Teremtő, de nem a halottról beszélünk. Mert nem a halott a téma a temetésen. Őt rábíztuk Isten örökkévaló szeretetére, aki Úr az életben is, és a halálban is, azon túl is. Az ige hirdetés az itt maradottak vigasztalására szól. Ez a cél. A református ige hirdetés az soha nem az elhunytról, hanem mindig az itt maradottaknak a vigasztalásról szól. És miben van a mi vigasztalásunk? Jézus győzelmében, a váltságban, a feltámadásban és az örök életben. Ezek azok az örökké való tények, amik bennünket egy gyászban, egy veszteségben tényleg meg tudnak vigasztalni. A hívő ember is, sokszor mondom a gyászolóknak, hogy a hívő ember is tud sírni. Hogy ne sírna? Hogy ne fájna neki egy veszteség? De mégis máshogy áll meg a keresztény hívő ember a ravatalnál, mert a hite a koporsón is sokkal messzebb lát. Koporsónál sokkal messzebb lát. Az örökké valóságig lát a hitünk. Fáj a búcsú. Sírunk. De reménységgel sírunk, hogy lesz viszontlátás, van feltámadás, van örök élet a Jézusban hívőknek. Meddig lát a te hited? Nagyon-nagyon fontos kérdés. Izsák feláldozásának a története, láttuk az előző vasárnapokon, a hitben való próbáról is beszél, Jézusról, mint a megváltóról, Izsák előképe volt a Krisztusnak, egy hete vasárnap erről beszéltünk, a váltságról annyi mindent mondott, hogy Isten hogyan gondoskodik az áldozatra való bárányról, a bűnbocsánatról hogyan gondoskodik Isten, az ő kegyelméről, és ez a fejezet előhozza ezt a sarkalatos pontot, a feltámadást. Erről is beszél ez a fejezet. Izsák a feltámadás példájává lett. Ott az ősatyáknál Isten már utal arra, hogy ő előtte nem gond a halálból visszahozni valakit. Nem a halálé az utolsó szó, mert Jézus a győztes. Mert Isten maga a győztes. Van egy történet az evangéliumokban. Volt több ilyen kegyességi csoport Jézus korában, ugye voltak a farizeusok, meg voltak a szadduceusok. A szadduceusokról annyit kell tudni, hogy egy ilyen nagyon kegyeskedő csoport volt, akik nem hittek az angyalok létezésében, meg a feltámadásban, meg nem hittek a lélekben. És amikor egyszer oda mennek, olyan képzeljük el, micsoda gunnyal mondhatták el azt a példatörténetet Jézusnak, hogy ők ebben nem hittek, hogy lesz feltámadás, meg van lélek, meg angyal. És elmondanak egy történetet, hogy ugye sógor házassági törvényt kell ehhez ismerni az Ószövetségben. Ha meghalt egy férfi gyermek nélkül, és volt neki férfi testvére, aki még nőtlen volt, akkor el kellett vennie az özvegyet, ez volt a sógor házassági törvény, és az első születendő gyermek a meghalt férfi örökségét vitte tovább, a következő már ugye az ő gyermekeinek számítottak jog szerint. És mondják a történetet a szadduceusok, hogy volt nálunk 7 fiú testvér, megnősült az első, hamar meghalt, elvette a törvény szerint a második az asszonyt, fiú megint hamar meghalt, és így mind a 7 elvette az asszonyt, aztán meghaltak, mind a 7-nek a felesége volt, és fölteszik olyan, el tudjuk képzelni, milyen kaján vigyóral tették föl a kérdést, hogy na és akkor a feltámadáskor melyiknek a felesége lesz. És Jézus emlékeztek, hogy hogyan megfelel nekik. Azt mondja nekik Jézus, hogy a feltámadás után az emberek olyanok lesznek, mint az angyalok, nem mennek férhez, meg nem nősülnek, de azt olvastátok-e, hogy Isten hogyan jelenti ki magát Mózesnek? Én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob istene, és de nem a holtak istenem, az élőké. Megfelel a szadduceusoknak, hogy ők élnek. Ábrahám, Izsák, Jákob élnek ő nála. Elnémítja azt a csoportot, akik nem hisznek a feltámadásban. Testvérek, a szadduceusoknak ma is megvannak az utódai. Rengeteg modern teológus próbálta ezt a feltámadás témát össze-vissza magyarázni, okoskodni, pokolból jövő gondolatokkal elferdíteni. Ma is tudunk olyan szektákról, kisegyházakról, ahol nem hisznek a Szentlélekben, vagy éppen nem hisznek Jézus feltámadásában. Más tanítanak, mint a Szentírás, ördögi tanítások ezek, amelyek meggátolnak bennünket, ha befogadjuk az ördögi tanítást, hogy a mennybe kerüljünk. Sarkalatos pontja a hitvallásunknak, és legyen a te hitednek is biztos pontja, reménye, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ő az első zsengéje a halottak közül való feltámadásnak, és utána következünk mi, majd Jézus Krisztus eljövetelekor. Akkor Isten mindenkit feltámaszt a halálból, halhatatlan testet kapunk, amelyben nem lesz betegség, nem lesz öregedés, nem lesz bűn, nem lesz tökéletlenség, egy tökéletes testet kapunk a feltámadáskor. Erről beszél Pál az 1 Korintus 15-ben. Az igazi hit Jézus Krisztus győzelmére néz. És Krisztus, hogy teljes legyen a mi megváltásunk, mindent legyőzött, míg a halált is. Az örökké valóságban az ő csodálatos életét adja benne hívőnek. Visszaadja az elhunyt szeretteink életét. És mi is majd feltámadunk a feltámadáskor, hogyha eljön Jézus Krisztus a szent angyalokkal. Emlékeztek, hogy húsvéti üzenetben hányszor benne van a Szentírásban, hogy Krisztus feltámadt. Ugye mennek az asszonyok, megy Péter is, János is az üres sírhoz, és az angyal, akivel találkoznak, megkérdezi tőlük, hogy hát a názáreti Jézust keresitek? Nincsen itt, feltámadt, megmondta nektek. Isten tanúskodik az ő fiáról, hogy feltámadt a halálból. És Jézus a feltámadás után 40 napig még itt volt a földön, sokszor megjelent a tanítványoknak, és egyszer több mint 500 embernek. Krisztus feltámadt, és él. És üdvözíti azokat, akik hisznek benne, igazi hittel. Ilyen hitünk kell, hogy legyen. Ha be akarsz menni a mennybe, ha ott akarsz menni az üdvösségbe, akkor ragaszkodj ahhoz, amit a Biblia tanít. Ragaszkodj Jézus feltámadásának a tanításához. Élő Krisztusunk van, aki a mi életünknek az Ura, és Ura halálban is. Így tudja a te kezedet fogni majd a te halálos ágyadon, és átvinni az örök országba. De ehhez kell a te hited. Isten ragaszkodik ahhoz, hogy a te hited Jézus feltámadásában higgyen. Hiszed ezt? A mai záró történetem is többeknek ismerős lesz. Jó pár évvel ezelőtt már elmondtam a gyülekezetnek. Hamburgban van egy sír, az egyik temetőben. Az a érdekessége ennek a sírnak, hogy egy nagyon-nagyon ateista asszonynak a sírja, aki nem hitt a feltámadásban, és külön a végrendeletébe beírta, hogy az ő sírját senki ne bolygassa meg, ő nem hisz a feltámadásban, ő nem akar feltámadni, őt hagyják ott békén, és megírta a végrendeletében, hogy különösen erős betonnal legyen lebetonozva a sírja, egy ilyen hatalmas beton szarkófágot építetett rá, amelyeket még nagyon komoly vaspántokkal minden sarkánál, szélénél lehegeztetett ez az asszony. És tényleg ilyen a sír, de ugye Istennek különös humorérzéke van. Egy picinke famag, amikor a beton töntötték a munkások, valahogyan oda keveredett a betonba, és ez a piciny mag nedvességet kapott, a picike maga betonba, és elkezdett nőni, és fává lett. Ma úgy néz ki ez a sír, hogy a fa szétnyomta a hatalmas betonszarkófágot, az acélpántok el vannak szaggatva, és a sír közepén egy hatalmas öles fa áll ki, és hirdeti, hogy az élet legyőzi a halált. Mert Jézus is legyőzte a halált. Isten megszégyeníti a hitetlenséget, és Isten meg fogja szégyeníteni azokat, akik nem hisznek a feltámadásban. Mi ne azok között legyünk majd az utolsó napon, akik megszégyenülnek hitetlenségükben, vagy tévtanításaikban. Nem legyünk azok között, akik újongva várják majd vissza Jézust, és akiknek majd azt mondja az Isten fia, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, menj be a te uradnak örömébe. Amen. A 459-es ének 3-as versét énekeljük most, testvérek. 459-es dicséretünk 3. versét énekeljük. 459-es dicséret 3. verse pedig így kezdődik. Örök kőszára állva a lelkem megpihen.
Yeah.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sok mindent megláthatunk Ábrahám hitéről, amit példaként állítasz elénk. Olyan jó nézni ezt a hitet, amely volt ebben az idős emberben. Mekkora bizalommal tekintett feléd. Tudta, hogy te soha nem követsz el hibát. Az ő hite kapaszkodott azokban a drága bizonyosságokban, amit felőled tudott és megismert. Olyan jó nézni Ábrahámot, hogy ő vallotta és hitte, hogy te mindenekben Úr vagy, a lehetetlen helyzetekben is, a halálban is, az életben is, és ő beléd kapaszkodott. Köszönjük, Urunk, hogy szemlélhetjük azt a hitet, amely úgy tekintett Istenre, aki az ő egyetlenjét, Izsákját is vissza fogja hozni az életbe, a halálból, mert neki ez nem lehetetlen. Ajándékozz nekünk ilyen hitet, ilyen feléd való bizalmat. Adj ilyen Isten ismeretet a mi szívünkbe is, amilyen volt Ábrahám szívében. És az, hogy ilyen győzelmes legyen a mi hitünk is, életünk próbáiban, nehézségeiben, amilyen győzelmes volt Ábrahám hite az ő élete nehézségeiben, kemény próbáiban. Köszönjük Jézus Krisztus feltámadását, hogy ő győzött a halálon. Köszönjük, hogy pecsét van az ő váltságán, amit értünk elvégzett. És ő érte tényleg kegyelmet, bűnbocsánatot kaphatunk, és örök életet kaphatunk. Köszönjük Jézus Krisztus szolgálatát, hogy ő emberré lett, megalázta magát, itt élt közöttünk, és nagypénteken magára vette mindannyiunk büntetését. Elszenvedte azt előre tudatosan, hogy a mi ítéletünk el legyen rólunk távolítva. Dicsérjük az Úr Jézust az ő győzelméért, az ő szeretetéért, lényért. Mennyei édesatyánk, az, hogy a mi szívünk így higgyen, így bízzon, így kapaszkodjon. Áld meg kicsin gyülekezetünket, népedet szerte a világon, az, hogy a feltámadásba vetett hitünk igazi legyen, teljes legyen, és ott lehessünk majd a mennyben Jézusért. Köszönjük, Urunk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát mondja el bizalommal Krisztusnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindaz, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Amen. Testvérek, a záróénekünk, a 455-ös dicséretünknek a 4., 5. és 6. versei, énekeljük tehát záró énekként, majd utána himnusz, 455-ös ének, 4., 5., 6. versét, utána fennállva a himnusz. A 4. vers így kezdődik, 455-ös ének, 4. vers, zarándok módra járva legyen kezünk üres.
Csücsön a világ, mi tőle. bennünket gonc se bánt. Azut el van hagyatva, szorítja sok töv is.
Thank you.